Péter apostol mondja, ha pedig mint atyátokat hívjátok őt segítségül, aki személyválogatás nélkül ítél meg mindenki cselekedete szerint, félelemmel töltsétek el jövevénységetek idejét, tudván, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életmódotokból, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen báránynak, Krisztusnak a vérén. Kegyelem, irgalom és békesség adassék nékünk bőségesen, a mi Úrunknak, az Úr Jézus Krisztusnak megismerésében. Amen. Kedves testvérek, a 395. énekünket keressük ki Isten tiszteletünk kezdetén, énekeskönyvünkből 395. énekünket, annak a legelső versét énekeljük fennállva, 395-ös dicséretünk első verse így kezdődik, Isten szívén megpihenve, forjon szívünk egybe hát.
Isten szívén megpihenve, forjon szívünk egybe hát. Hitünk adja, úgy ölelje, édes megváltónkat át. Ő fejünk minéki tagja, ő a fényi színei, mi cselétek, ő a gazda, ő miénk, övéi mi.
Foglaljuk el helyünket, testvérek! És a megkezdett dicséretünket, a 395. dicséretünket folytassuk, annak második és harmadik versei éneklésével. 395-ös énekünk második és harmadik versét énekeljük. Lehet, hogy az Isten tiszteletünket a majálisi felvonulás fuvószenekara és egyéb zajai megzavarják, remélem azért az ige hirdetés hallható lesz a testvérekkel. Figyelmét majd kérem, Isten legyen pajzsa Isten tiszteltünknek, míg a világ mást ünnepel. Testvérek, tehát a 395-ös ének második és harmadik versét énekeljük, dicsérve a mi Urunkat, szeretetben összeforva egy közös test tagjai. Dicsőség legyen az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, amint volt kezdetben, úgy legyen most és örökkön örökké. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg az élő Isten ígéjét, haladunk tovább a sorozatunkban, Pál apostol életét olvasva, és a soron következő kicsiny igerész az apostolok cselekedetei 20. részében van megírva, a 33. verstől a 35-ösig olvasom. Tehát apostolok cselekedetei 20. fejezet 33-astól a 35-ös versig olvasom. Pál apostol mondta: senkinek ezüstjét, aranyát vagy ruháját nem kívántam. Sőt, ti jól tudjátok, hogy a magam szükségleteiről is, meg a velem levőkéről is ezek a kezek gondoskodtak. Minden tekintetben megmutattam nektek, hogy milyen kemény munkával kell az erőtlenekről gondoskodni. Megemlékezve az Úr Jézus szavairól, mert ő mondta: nagyobb boldogság adni, mint kapni. Áldja meg az Úr Jézus az ő igéjét, az ő igének olvasását, hallgatását, helyes megértését, a szívünkbe való befogadását, megőrzését, megtartását és a továbbadását is. Helyünkön maradva csendesedjünk el, imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy a vasárnapot, a veled való találkozás csodájává teszed. Köszönjük, Urunk, hogy hétről hétre magad elé híz bennünket, és a te szíved őszintén vágyva vágyik arra, hogy velünk találkozz, hogy elmondd életünk számára mennyei gondolataidat, tanácsaidat, tanításodat, és a te szíved vágyva vágyik arra, hogy bennünket kegyelmet felemeljen, megelevenítsen, megújíthasson. Bocsásd meg, Urunk, amikor nekünk sokszor egészen más dolgok a fontosak. Nem a veled való találkozás, hanem fontosabb tud lenni egy sportesemény, egy tévéműsor, vagy éppen testi fáradtságunkból fakadóan a pihenés vágya. Légy hozzánk irgalommal. Hadd legyen nekünk drága az a dolog, hogy veled találkozhatunk. Hadd legyen fontos nekünk, hogy a veled való találkozásban, ami egész lényünk gyógyuljon és megelevenedjen, megújuljon. Hadd legyen nekünk fontos a te szabad. Hadd tudjunk figyelni arra, hogy mit akarsz nekünk mondani. Ajándékozz nekünk olyan szívet, amely igédre figyel, azt befogadja, amely forgatja szavadat, tanításodat, és évekkel később is te juttasd eszünkbe mindazt, amit hétről hétre tanulunk igédből. Urunk, a mai napon imádkozunk az édesanyákért, hiszen anyák napját is ünnepel ez a világ. Könyörülj az édesanyákon, hadd töltsék be azt a csodálatos szerepet, amit nekik szántál. Hadd tanítsák gyermekeiket az Úr útjára, hadd olvassanak bibliai történeteket már kicsi korukban a gyermekeknek, hadd legyenek élő példái a keresztény hitnek. Áld meg gyülekezetünket is, minden tagját, kicsiket és nagyot. Könyörülj a betegeken, a szenvedőkön, Urunk. Légy a nyomorultakkal, a fájdalmat hordozókkal, mélységben járókkal és próbák alatt csinlődőkkel. Ajándékozz gyógyulást, vígaszt, erőt, felemeltetést, Urunk. Rád néznek a mi szemeink. Vágyjuk látni Krisztust hitben, az ő evangéliumát csodálni, az örömhírt, amelyet ő hozott nekünk, hogy van bűneinkre váltság, van bűneinkre kegyelem, van a benne hívők számára örök élet. Áldott légy ezért a reménységért, Jézus Krisztusért, ami megváltónkért. Dicsőség legyen neked, Istenünk. Amen. Készülődjünk, testvérek, az ige hirdetés hallgatásához. A 210. ének 7. versét énekelve, tehát keressük ki énekes könyvünkből a 210-es dicséretet, és annak énekeljük a 7. versét. 210. dicséretünk 7. verse pedig így kezdődik: ó, vigasztaló Szentlélek, jöv el segítségemre!
Készítsd versét.
tarts meg bennem a hitet, mit kegyelmet készíted.
Bizonságtételem alapígéje írva található Pál apostolnak az első Timóteusi levelében. Az első Timóteusi levél 6. fejezetéből olvasom, a 6. verstől a 10. versig terjedő igerészt. Még egyszer mondom az igehelyet, 1. Timóteus levél, 6. fejezet, 6. verstől a 10. versig olvasom. Valóban nagy nyereség a megelégedéssel járó kegyesség, mert semmit sem hoztunk a világba, nem is vihetünk ki semmit belőle. De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Akik pedig meg akarnak gazdagodni kísértésbe meg csapdába, sok esztelen és káros kívánságba esnek, amelyek az embereket pusztulásba és romlásba döntik. Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme, amely után sóvárogva egyesek eltévejednek a hittől, és sok fájdalmat okoznak önmaguknak. Eddig az írott ige. Kedves testvérek! Nagyon sok embernek az élete titkokat rejt, van sok ember, akinek az életének egy-egy területe homályban van. Igyekszik is sok ilyen ember, hogy az élete területei ne legyen átlátható, ne legyen nyitott könyv, hadd maradjanak az ő élete dolgai, fonákságai titokban. Amikor olvassuk Pál apostolnak az életét, olyan jó azt megfogalmazni és meglátni, hogy az apostolnak az életében nincsenek ilyen rejtett területek, amelyet ő takargatna, nincsenek titkok, amely öl. Tudjátok, a Biblia azt tanítja, hogy a titok az öl. Ha van titkod, az belül megemészt, megöli a lelkedet. Amikor ránézel Pál életére, olvasod az ő dolgait, gondolatait, mindazt, amit megtudunk róla, kiderül, hogy az ő élete nyitott könyv. Nincsen takargatnivalója. Egészen átlátható az ő élete. Van egy terület, erről ma lesz szó az Isten tiszteletünkön, amely különösen olyan terület, amelyet sok ember takargat, amelyet titokban tart, és ez pedig a pénzügyi dolgoknak a területe, az anyagiaknak a területe. Amikor Pál beszél az efézusi véneknek a búcsúzásában, akkor kiderül egy-két dolog az ő anyagi dolgairól is, hogyan élte meg, milyen példát adott, és majd ide vesszük sorba az ő leveleiben levő tanítást, mit tanít Pál a pénzügyeinkről és az anyagiakról. Hát búcsúzik az efézusi vénektől. Az előző vasárnapokon olvastuk ugyanennek a fejezetnek azokat a tanácsait, amelyek a lelki életre vonatkoztak, és most következnek azok a sorok, amelyek beszélnek arról, hogy hogyan is élt Pál apostol, milyen bevételei voltak, milyen jövedelme volt, és mire költötte azokat. Azt mondja az efézusi véneknek, felmutatva az ő kezeit, szinte érezzük a mondatban, hogy felemelte a kezét, azt mondja, magatok is tudjátok, hogy a szükségleteimről és a velem levők szükségleteiről is ezek a kezek gondoskodtak. Senkinek ezüstjét, aranyát nem kívántam, mondja az apostol. Különös dolog, ha belegondoltok, hogy az apostol, aki annyi mindent megtett, akinek az élete elégett az oltáron, nem élt avval a jogával, hogy éljen az oltárról. Hiszen a Biblia azt mondja már mózesi törvénynél, és az új szövetségben is van erről szó, hogy Isten szolgái, különösen akik az igehirdetésben fáradoznak, az oltárról éljenek. Gondoskodjon azokról a gyülekezet a megélhetésükről. De ő nem élt ezzel a jogával. Ő úgy látta, hogy ő avval segít egy frissen megtért kicsiny közösségnek, hogy nem terheli őket meg. Gyakorlatilag kiderül, hogy szinte két teljes állásban dolgozott. Volt már arról szó a sorozatban, hogy sátor készítő mestersége is volt. Ez a több diplomás és több mesterséget birtokló apostol így tartotta el magát a missziói utakon, hogy ő sátor készítő mesterként dolgozott, és a bevételeiből fedezte missziói útjait, az életszükségleteit, sőt, kiderül a szavaiból, hogy a nála vendégeskedő más gyülekezetből jövőkről is ő gondoskodott. Tehát a bevételeit a sátor készítés mesterségéből szedte, vette, és még ő gondoskodott, amikor ő hozzá érkeztek vendégek, a vendéglátás kiadásairól is. Pálnak a példája, és mindaz a tanítás, amit még a leveleiben olvasunk, csokorba gyűjtve megadja azt a tanítást, hogy hogyan is kell nekünk az anyagiakról gondolkodni. Mi kell jellemezze a pénzügyeinket? Mit tanít a Biblia a pénzről, az anyagiakról, a pénzünk felhasználásáról? Az első ilyen gondolat, és ez nagyon-nagyon fontos, talán elméletbe tudjuk, de a szívébe kevés embernek van beleírva, hogy sokkal fontosabb a mennyei örökség, mint a földi anyagi javak. Sokkal fontosabb a mennyei örökség, mint a földi anyagi javak. Ehhez a földi élethez hozzá tartozik a pénz. Ez a földi élet olyan élet, amelyhez muszáj pénzkeresetet ugye vállalni. Pénz nélkül nem lehet megélni itt, de nem ez az életünk értelme, hogy pénzt keressünk, gyűjtsünk, és azt aztán eltékozoljuk magunkra. A Biblia azt mondja, hogy te mindig nézzél messzebb. A legtöbb ember a sírgödörig lát, vagy még addig sem. Sokszor temetési igehirdetéseken direkt elmondom azt a mondatot, hogy a hívő embernek a látása, az tovább lát a sírgödörnél is. Mert a hívő ember egészen a mennyországig ellát a hitével. Isten azt tanítja nekünk, hogy mindent, amit itt a földön átérsz, beleértve az anyagi dolgokat is, tekints az örökké valóság szemszögéből. Mi oda megyünk, mondja Pál. Oda van polgárjogunk, tehát ott van polgárjogunk a mennybe, oda tartozunk, itt jövevények, vándorok vagyunk. Egy vándornak csak arra van szüksége, hogy végig menjen a vándorúton. A mennyei hazában majd minden megesz. A mennyei örökség mindig fontosabb. Nagyon sokan másként viselkednének az anyagiak tekintetében, hogyha el nem felednék ezt, hogy az örökké valóság szemszögéből néznének minden anyagi dolgot és problémát, amely itt a földi életben bennünket ér. Pálnak a szíve így tekintett mindenre. Ő egy vándor. Ő neki van mennyei hazája, mennyben van polgárjoga, ott van az állampolgársága, Isten gyermeke ő, oda tartozik, nem ehhez a világhoz. Ez a világ elmúlik, és annak kívánsága is, de aki az Isten akaratát cselekszi, az megmarad örökké. Pál így tekintett a földi dolgokra, keresett pénzt, el is költötte élet szükségleteire meg a velelevőkére, de ő nem sóvárgott hiába valóságok után, és nem sóvárgott földi vagyon után. Második pontunk. Bár Pál apostolnak lett volna joga ahhoz, hogy éljen tényleg az oltárról, ő mégsem élt ezzel a jogával, és ez egy különös élethelyzet az ő pályafutásában, és egy különös bölcsesség az ő részéről. El van rejtve ebben, testvérek, az a tanítás, hogy amikor valaki Krisztusé lesz, és el ne feledjük, hogy Pál apostol egy teljesen pogány környezetben misszionált, hirdette az evangéliumot, pogány környezetből a nulláról vagy mínuszból induló embernek Krisztust megismertetni, egészen hatalmas feladat. Nem lehet elvárni egy frissen megtért embertől, hogy megtérése utáni naptól kezdve minden az egész életében Isten akarata szerint történjen. Nem olyan szép, lassan Isten szent lelke őt előbbre vezeti, tanítja, és életének lassan minden területe átformálódik, átalakul az Isten gondolatai szerint. Ugyanígy van ez ma is. Amikor valaki Krisztusé lesz, nem várhatod el tőle, hogy másnap olyan tökéletesen ismeri a Bibliát, mint Pál apostol, olyan szentként éljen, mint az egyháznak a nagyjai, olyan tiszta legyen a szíve, mint amilyen tiszta szívű volt Dávid, az Isten szíve szerint való ember, majd Isten lelke előbbre viszi őt, megtanulja még jobban Isten mértékét, előbbre halad az igeolvasásban, az igeismeretben, és a Szentlélek munkájától formálódik, erősödik az ő élete. Így jutunk el a Krisztusban való csecsemő állapotból, a Krisztusban való felnőtt korra, a nagykorúságra. Erről is beszél Pál pont az Efézusi levélben. Van egy ige rész, amelyet viszont felolvasnék előttetek. Ez nagyon fontos, hogy lássuk, amikor arról beszélünk, hogy az Isten igéjét hirdetők az oltárról is élhetnek, sőt, ezt parancsolja a Biblia. Az első korintusi levél 9-es részéből valók ezek az igék, és ott beszél erről Pál. Azt mondja, ki katonáskodik valaha is a saját zsoldján? Ki ültet szőlőt úgy, hogy nem eszik a terméséből? Vagy ki az, aki nyájat legeltet, és nem iszik a nyáj tejéből? Vajon csak emberi módon mondom ezeket, vagy nem ugyanezt mondja a törvény is? Mert Mózes törvényében megvan írva, a nyomtató ökör száját ne kösd be. Vajon az ökörről gondoskodik-e így az Isten? Nem teljesen egészében értünk, mondja ezt? Bizony értünk íratot meg, hogy aki szánt reménységgel kell szántania, és aki csépel azzal a reménységgel csépeljen, hogy részesedik a termésből. Ha mi nektek a lelki javakat vetettük, nagy dolog-e az, ha földi javaitokból fogunk aratni. Ez tehát Pál véleménye, és így rendelkezik az általa megalapított gyülekezetekben, amelyek már megerősödtek, hogy az ige hirdetőjükről gondoskodjanak, azt anyagi javakkal lássák el. Ő azonban nem élt ezzel, mégpedig azért a bölcsességért, amelyet Isten kapott, hogy megerősödjenek a gyülekezetek egészen csecsemőkorban, az ő lelki csecsemőkorukban, ne terhelje őket meg. Isten igéje még egy dolgot tanít ugyanerről a területről, mégpedig azt, hogy a Timóteusi első levél 5. részében olvassuk, hogy a vezetésben bevált presbitereket kettős megbecsülésben kell részesíteni, ugye erkölcsi és anyagi, különösen azokat, akik az ige hirdetésében fáradoznak, így rendelkezik ott is az apostol, és miután Timóteus Efézus püspöke volt, a Timóteusi levél pont az efézusi gyülekezetnek szól, ahol ő nem élt az oltárról való evés jogával, mégis később így rendelkezik az efézusi gyülekezetben. Nagyon sok gyülekezet szerte a világon azért nélkülözi az áldást, mert Isten szolgáiról nem gondoskodik kellőképpen. És ugyanígy van ez szerte a saját életünkben is, hogyha Isten ügyére nem adakozunk, akkor nélkülözni fogjuk az áldást. Amikor Isten a pénzügyeinkről beszél, akkor megtanítja ezt is, hogy első az Isten országa, az Isten ügye, a saját ügyünk, a saját dolgunk, az mindig legyen második. A harmadik gondolatunk. Pálnak nem az volt a célja, hogy meggazdagodjon, hanem az volt a célja, hogy az ő élet szükségleteit betöltse. Amikor a nyitott könyvként nézzük az életét, akkor meglátszik, hogy ő a saját élet szükségleteire költött, nem dúskált, nem tett félre és nem tékozolt, hanem gondosan beosztotta a pénzt, és a saját élet szükségleteire és a vele levőkére költött. Nagyon bölcsen tette ő ezt. Hát abban a vándor életmódban, amelyet Isten neki szánt, ez egy különleges életút volt. Nyilván neki nem kellett letelepednie, házat vennie, azt bebútoroznia, fizetnie annak a rezsijét. Ő neki egészen kicsike összegből kellett élnie. Élvezte néha a vendéglátást ő maga is, hiszen erről is szól az ige, vendégül látja őket, ugye Filippiben a bíborárus asszony, Lídia, és még néhány helyen olvassuk azt, hogy ő maga is mások vendég szeretetét élvezte, de ő maga is nagyon sokszor adott másoknak. A következő ige, egy nagyon hosszú ige rész, ezt olvastam fel az 1 Timóteus 6-ból, érdemes minden egyes mondatát, minden egyes gondolatát megrágni, megfontolni, hogy mit tanított az apostol. 1 Timóteus 6-ból a 6-os verstől olvastam a 10-esig, avval indít egy nagyon-nagyon mellbevágó mondat, hogy Károli Biblia így fordít, hogy nagy nyereség az Istenfélelem megelégedéssel. Ez új fordítás azt mondja, hogy nagy nyereség a megelégedéssel járó kegyesség. Van itt egy olyan szó, ami nem szokott tetszeni a mi fülünknek, megelégedés. Megelégedés. Hát testvérek, boldog az az ember, aki megelégedett ember. De ilyen kevés van ám a világon. A legtöbb emberben az van, hogy szűkösen élek, még ezt kellene, azt kellene, amazt kellene megcsinálni, ezt kellene kicseréltetni otthon, meg ilyen szeretnék venni, meg olyan szeretnék venni.
Nagy nyereség az Isten félelemmel járó megelégedettség. Pál apostolnak azért volt többek között boldog szíve, mert ő megelégedett mindazzal, amije volt. Ismeritek a történetet, hogy egy ókori királynak a fia depressziós volt, és azt tanácsolták az ókori bölcsek, hogy kell keresni a birodalmatban király egy embert, aki megelégedett, és annak az ingét kell fölvennie a fiadnak, akkor elmúlik róla a szomorúság. Hát kiküldte a katonáit, találtak a birodalomban egyszem fiatal embert, aki fütyörészet, vidám volt, megkérdezték a katonák, hogy te megelégedett ember vagy? Azt, igen, én boldog, megelégedett ember vagyok. Fölkapták a ló hátára, elvitték a királyhoz. Kérdezi a király, na, megelégedett ember vagy? Igen, akkor kérlek, add fiamnak az ingedet, szüksége van rá. A királyom, nekem nincsen inge. A megelégedettség nem az általad begyűjtött vagyon tárgyak függvénye. Nem attól leszel boldog, hogy van valamit. És nem attól lesz megelégedett a szíved, ha mindened megvan. A megelégedettség az Isten félelemmel és a kegyességgel jár. Egy ajándék. Pálnak a szíve csordultig volt az Isten szeretetével. Pálnak a szíve csordultig volt Isten félelemmel, az ő egész élete az Istennel való kapcsolatról szólt, és ekkor adatik az ember szívében a megelégedettség. Ilyenkor az embernek a szíve nem sóvárok hiába valóságok után. Nem azon agyal szüntelenül, hogy mit kell még beszerezni, mit hogyan fogok megvenni, hogyan kell összekuporgatni erre meg arra, hanem ő él az Isten örömében és békességében. Csendesen kérdezi tőlünk ez az igerész, hogy van-e közöttünk megelégedett ember? Te testvér, megelégedett ember vagy-e? Ismered-e ennek a mondatnak a titkát, hogy nagy nyereség a megelégedéssel járó kegyesség? Aztán folytatja az apostol, csodálatos gondolatsor ez, mivel semmit sem hoztál a világra, semmit sem vihetsz ki belőle. Döbbenetes az, amikor az ember úgy él, hogy hát ezt ő viheti magával. Néha lelkészek így beszélgetünk egymást között, és van egy-két különös temetés, különösen alföldi lelkész kollégáktól hallottam, hogy néha akkora a kripta, hogy egy kétszobás lakásnak az alapterülete, és volt már ilyen temetés, igaz, azért ritka ez Magyarországon, de volt, alföldi lelkész kollega mesélte, hogy eltemették az illetővel a Mercedesét, a mobiltelefonját, mint az ókori Egyiptomban lennénk, ahol még leülték ugye a fáraó szolgáit is, hogy majd a túlvilágon szolgálják őt. Ilyen az ember. Azt gondolja, hogy na, mint van, azt viszem magammal a más világra. Nem vihetjük magunkkal. Semmit nem vihetsz magaddal. Mindent itt kell hagynod. El ne feledd, testvér. Semmit sem hoztál erre a világra, és semmit sem vihetsz ki ebből a világból. Pál az élet szükségleteire költött, és nem úgy gondolkozott, hogy na, olyan jó lenne még ez meg az, és majd azt majd a túlvilágon használom. Ő az élő Isten hitét hordozta a szívében, ez az egyetlen egy dolog, amivel beléphetünk a más világra, és amelyet magunkkal is viszünk. Az Istennel való kapcsolatunkat, az élő hitet, amely ővele összeköt. Aztán egy apró tanács, elégedj meg avval, hogyha a te dolgaidat, amit Isten adott, avval élhetsz. Tehát mindavval, amit van, avval próbálj megelégedni. Pál nem tékozolt, és nem gyűjtögetett. És van egy félelmetes mondat, akik meg akarnak gazdagodni, kívánságba, meg csapdába esnek, sok esztelen kívánságba, amelyek az embereket pusztulásba döntik. Egy olyan kép van a görög szövegben, ugye, mint a Károli Biblia törbe ejtnek fordít, a régi csapdákat úgy csinálták, amelyekkel állatokat fogtak el, hogy valami le volt takarva kis üreg, és volt benne egy tör fölfele állt, ugye abba beleesett az állat, az fölszúrta, megsebezte, csapdába ejtette, és nem tudott onnan a fogva tartott állat menekülni. Hát ezt a képet használja Pál apostol, hogy a gazdagság és a meggazdagodásnak a vágya egy ilyen csapdához hasonlít, amely rabul ejt, és onnan nem lehet szabadulni. Törré lesz, csapdává lesz, mint amikor a horog beleakad a halba, és az nem tudja a hal onnan leszedni magáról. Ott van még ugye a horgon azok is visszaálló pöcök, ezt még a horgásznak is nagyon óvatosan kell kihúzni. Hát csapdává lesz a gazdagodás vágya. Olyan csapdává, amely megfog, aztán meg elpusztít. Halálunkat tudja okozni. Ennek a vége pusztulás és romlás. A csapdában vergődő, megfogott állatnak a tehetetlen vergődését hozza ide Pál apostol, hogy el ne felejtsd, hogyha te meg akarsz gazdagodni, akkor az lehet, hogy örök pusztulásba fog téged dönteni. És itt van megint egy olyan szó, amelyet nem szoktunk komolyan venni, kívánság. A gazdagság vágya sok esztelen kívánságot szül, mondja Pál, nagyon bölcsen. Testvérek, az egész bűn a kívánság, a gonosz kívánság által jött be a világba. Hát Évának azt hazudta az ördög, hogy eszel arról a fáról, olyan leszel, mint az Isten. Jön a kívánság, hadd legyünk olyanok, mint az Isten. A New Age szellemi áramlatnak is ez a kecsegtető kísértése, hogy olyan leszel, mint az Isten. Kitágítod a szellemi tudatod, mindenféle agykontrollal, meg okkult dologgal, és majd megistenül az ember. Ezt hirdeti ma sok tévtanító, nehogy bedőljünk ennek. Hát a gazdagság ugyanilyen sok kívánságot szül. A kívánság szó már legyen gyanús, amikor a szívedben kívánság van, hogy az esztelen kívánság az káros. Az elpusztít bennünket, az romlásba dönt. Isten igéje nagyon komolyan kérdezi meg, milyen kívánságok vannak a te szívedben. Milyen kívánságok vannak a te szívedben? Istenfélő kívánságok, mennyei dolgok iránti vágyak, vagy ennek a világnak a dolgai utáni vágyak? Ki közületek esetleg puritán tanítókat olvas, Spener Fülöp Jakab, nagy puritán áldott életű ige hirdetőnek van egy olyan könyve, a latin címe, hogy Pia Desideria, ugye istenfélő kívánságok, latinul lefordítva. Hát ő erről beszél, hogy amikor az ember Jézusé lesz, akkor eltűnnek azok a kívánságok, amik erre a földre irányulnak, és megjelennek az istenfélő kívánságok. Megjelenik az ember szívében az a kívánság, hogy bárcsak sok istentelen ember megismerné Krisztust, és Jézusé lenne. Bárcsak a szeretteim életében egészen nyilvánvalóvá lenne az Isten kegyelme. Bárcsak én magam is közelebb kerülnék Krisztushoz. Tisztább lenne az életem, ezek az istenfélő kívánságok. Nem pedig azok, amelyekkel megszokott töltve lenni a mi szívünk és a mi gondolatunk. És avval zárja Pál ezt a timóteusi ige szakaszt, amelyet felolvastam, hogy mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme, amely után sóvárogva egyesek eltévejednek a hittől, és sok fájdalmat okoznak önmaguknak. Pál egyenesen kimondja, hogy minden rossznak a gyökere a pénz szerelme. Rengeteg ember él ma úgy, hogy tényleg a pénz szerelmében nem tudja magáról, de hajszolja a pénzt. Rengeteg ember. És a pénz szerelme minden rossznak gyökere. Eltéveít a hittől, és fájdalmat okoz önmagunknak. Ezt mondja Pál. Eltéveít a hittől, és fájdalmat fog okozni önmagunknak. Amikor 21 évvel ezelőtt végeztem a teológián, akkor azt mondta egy idős lelki pásztor nekem, hogy tudod, majd meg fogod látni, hogy az egyházban az anyagi terület az olyan terület, amely sokszor nincs az Isten gondolatai szerint. Szóval meg fogod látni, hogy egészen komoly, kegyes emberek, a gyülekezetnek sokszor a legkomolyabb hívő tagjai is, ha pénzről van szó, mogorvák lesznek, kemények és fukariak. Ravasz László püspökünknek tudjátok, mi volt a mondata, amikor ő prédikált még vagy 70-80 évvel ezelőtt a pénzről egyszer, elhangzott egy ilyen mondata, hogy a magyar embernek a pénztárcája tér meg utoljára. A magyar embernek a pénztárcája tér meg utoljára. Hát a pénz szerelme utáni vágyról vannak bibliai példák, ott van Ákán, tudjátok, ő az, aki Jerikó ostrománál megkíván anyagi javakat, egy aranyrudat talál, ezüstöt, egy babiloni köntöst, és látjátok a végét, ugye, itt Isten ítélete őt utoléri, még az áldás is elvétetett addig Izraelről, amíg Ákánnak a bűne rejtve volt. Aztán ismeritek Géházit, Elizeusnak a szolgáját, aki Naámán gyógyulásakor megkívánja Naámánnak a javait, szalad utána hazugsággal, 2 talentum ezüstöt is szerez magának, aztán Isten ítéletében örökli Naámánnak a leprásságát. Lejusson eszünkbe Júdás is, aki 30 ezüstért, ez Jézus korában egy nagyon-nagyon lerobbant, rozzant rabszolga ára volt, eladta a megváltót. Fillérekért. Hogy mennyire ilyen az embernek a szíve. Sokszor egészen apró előnyökért mennyei javakat tudunk odaadni. Egyszer valaki így fogalmazott, hogy az ördög, amikor vásárol tőlünk a legértékesebbeket, az örök üdvösségünket, vásárolja meg egészen apró fillérekért. Mi adjuk oda apró dolgokért életünk örök üdvösségét. Jézus Krisztus azt tanította, hogy jobb adni, mint kapni. Ezt idézi Pál apostol, amikor az efézusi vénekkel beszél, hogy ő így cselekedett, ez volt a példája, mert Jézus is ezt tanította, hogy jobb adni, mint kapni. Vajon megtanulta-e már a mi szívünk, hogy valóban jobb adni, mint kapni? A Biblia szerint az adakozás az igeolvasással és az imádkozással egyenértékű és ugyanolyan fontosságú része a hívő élet kegyességének. Ez egy nagyon fontos mondat. Tehát az adakozás, az az igeolvasással és az imádkozással, a gyülekezetbe járással egyenértékű, egyenrangú és ugyanolyan fontosságú része kell legyen a te hívő életednek. Vajon az-e? Vajon az-e? Van egy történet, egyszer egy hívő család mindig halogatta a tized fizetését, aztán elhatározták, hogy na, ha a legszebb hízójuk meghízik, akkor annak a hízónak az eladásából származó egész bevételt Isten országára, Isten dicsőségére fogják majd odaadni. De amikor elérkezett ugye ez a pillanat, a gyönyörű disznó meghízott, akkor úgy döntött az asszony a férjével megbeszélve, hogy hát mi is adjuk oda Isten dicsőségére, hanem a saját szükségleteinkre fordítjuk. Alig, hogy ezt elhatározták, lefeküdtek ugye aludni, aznap éjjel ez a meghízott disznó többet magával váratlanul megdöglött az olban. Hogyan van a mi életünkben? Az adakozás rendben van-e mindaz, amit Isten igéje tanít? A korintusi első levélben a 16-os résznek az elején találunk tanítást az adakozásról. Azt mondja itt Pál, ami a szentek számára való gyűjtést illeti, ti is úgy cselekedjetek, ahogyan azt Galácia gyülekezeteinek rendeltem. A 7 első napján, ugye ez a vasárnap, mindegyik őtök tegye félre és gyűjtse össze azt, amit telik tőle, nehogy akkor történjek a gyűjtés, amikor oda megyek. Pál, amikor az adakozásról beszél, ugye itt egy nagy gyűjtés volt az éhező jeruzsálemi gyülekezet számára, de mégis kiderül a Biblia mondataiból, hogy a vasárnapi istentiszteleten mindig gyűjtöttek. És azt mondja Pál, hogy először az Isten ügyére tett félre, amit arra szánsz. Ne úgy legyen, hogy elköltöd a saját szükségleteidet, és majd a maradékból valamit csúrantunk, cseppentünk Isten dolgainak. Azt mondja Pál, fordítva legyen. Először tedd félre, amit az Isten országára szánsz, és akkor meg lesz áldva a maradék, ami a te dolgaidat fedezi. Hogyha nem így cselekszünk, testvérek. Ha nem először az Isten ügyére van félretéve az adomány, hanem először a saját kifizetéseink, a saját vágyaink, a saját szükségleteink, nagyon gyakran nem marad, vagy sokkal kevesebb marad az Isten országa ügyére. Meg kell tanulnunk bölcsen a pénzzel bánni, és meg kell tanulnunk bölcsen, Isten igéje szerint adakozni. Akkor lesz áldás a te életedben, anyagi dolgaidon, hogyha Isten országát az első helyre teszed, és nem feledkezel meg az Isten országa céljainak a támogatásáról. Amikor az Úr Jézus Krisztusnak az életét nézzük, találunk egy különös igét, ez volt a köszöntő igaz 1 Péter 1-ből, amely beszél arról, hogy Jézus Krisztusnak az adakozása hogyan történt. Ő odaadta az egész életét, oda adakozta az ő vérét, értem és érted. Így olvastuk a Péteri első levélben, az első fejezetben. Ha pedig, mint atyátokat hívjátok őt segítségül, aki személyválogatás nélkül ítél meg mindenki cselekedete szerint, félelemmel töltsétek el jövevénységetek idejét, tudván, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életmódotokból, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen báránynak, Krisztusnak a vérén. Amikor Isten elmondja nekünk az evangéliumot, akkor azt mondja, hogy téged Isten, mint a becsüs, fölbecsült. És ha te elveszed bűnös életedet, olyan magasra becsülte, hogy egyszülött fiának, a legdrágábbja életének az értékére becsülte. Testvérek, ez azt jelenti, mint hogyha bevinnéd a becsüshöz a legrondább, koszosabb kavicsot, amit fölszedsz a földről, és a becsüs azt mondaná, hogy ez a leghatalmasabb, legértékesebb gyémánt, amit valaha látott, és kifizetne érte több milliárd forintot. Ehhez tudom hasonlítani, amit Isten tett értünk. Ami bűnbe esett, elveszett életünket fölbecsülte, és azt mondta, hogy te olyan drága vagy neki, hogy a legdrágábbját, Jézus Krisztust, egyszülött fiát és életét odaadja te éretted. Ezt mondja el az apostol ezekkel a szavakkal, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattál meg atyáitól örökölt hiába való életmódodból, vagyis az elveszettségedből, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen báránynak, Krisztusnak a vérén. Isten hatalmasat adakozott érted. Egyszülöttjét adakozta oda, áldozta fel azért, hogy te bűnbocsánatot és örök életet kaphass. Amikor mi adakozunk, higgyétek el, hogy Isten hatalmas szeretetére, még amikor papírpénzt teszünk a persejbe, higgyétek el, hogy még az sem fejezi ki egyáltalán, hogy mivel tartozunk mi Istennek. Az a legkevesebb, hogy Isten ügyére, örömmel, önként, és akár javainknak nagyobb részével hálából adakozunk. Az adakozás egyébként egy olyan dolog, amely ki fog hatni a jövendőnkre is. Az adakozás egy olyan dolog az életünkben, amely a jövendőnket is ugye befolyásolja. Ki fog arra hatni? Isten számon tartja az ő könyvelésében, az ő pénztárkönyvében mindazt, amit az ő ügyére, vagy az ő embereire, vagy akár egy szegény testvére költöttél, és adtál neki Jézus Krisztus nevében, és vajon milyen összeg van beírva az ő pénztárkönyvébe a te neved mellett. Nehogy az utolsó napon szégyenkezni kelljen, hogy ott valamilyen csekély összeg szerepel, tanuljunk meg valóban Isten országára, az ő ügyére gavalléron adni, hiszen Isten is csodálatosan szeretett, és mindent odaadott érettünk. Egy történettel fejezem be, egyszer egy nagyon híres festőművészt kértek meg arra, hogy fesse meg a lelkileg halott élettelen gyülekezetet, és örömmel elvállalta ezt a feladatot. Tudjátok, mit festett ez a híres festő? Festett egy hatalmas, gyönyörű templomot, kitárt ajtókkal, kapukkal, benne a templom padokban zsufolásig volt mindenki, ugye hívek, tömkelege, mindenki áltatos képpel énekelt az énekeskönyvből. A festménynek az egyik szélén volt egy különös dolog, aki nagyon vizsgálta a képet, csak az vette észre, hogy a kijáratnál a persejt egészen sűrűn beszőtte a pókhálóval. Ő így képzelte el a festőművész a halott gyülekezetet. Hogy Isten csak ajkával tiszteli, de adományaival, szeretetével nem. Adja az Úr, hogy a mi szívünk tudja szeretni az Istent országa építésével is, adománnyal is, de legfőképpen engedelmes szívvel. Amen. A 230. dicséretünk első versét énekeljük, testvérek, válaszul az ige hirdetése. 230-as énekünket keressük ki, és annak az első versét énekeljük. Krisztus győzelméről szól ez az ének. Krisztus le tudja győzni a mi fukari szívünket is. Így énekeljük valóban reménnyel. 230-as ének első verse. Áll a Krisztus szent keresztje elmúlás és rom felett. Maradva hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy amikor Pál életét tanulmányozzuk, akkor megláthatjuk, hogy Pál életében nem voltak sötét foltok, homályban takart részletek és területek. Olyan jó szemlélni az ő nyitott könyv életét, és olyan jó hallgatni, nézni mindazt, amit az anyagiakról Páltól tanulhatunk. Bocsásd meg nekünk, hogy a mi szívünk sokszor a tanítást nehezen tudja venni, mert kemény a szívünk, és gonosz és önző tud lenni a mi szívünk. Őrizd meg bennünket ettől, Urunk. Eléd hozzuk azt is, hogy sok ember életében az anyagiak területe egy olyan terület, ahol nem valósulhat meg a te királyi uralmad, gondolatod és tanításod. Könyörülj rajtunk, hogy mi ne tartozzunk ezek közé. Hadd valósuljon meg a mi életünkben, az anyagiak területén is minden gondolatod és minden tanításod. Add, hogy el ne feledkezzünk a te országod építéséről, gyülekezetünk támogatásáról. El ne feledkezzünk az adakozásról, hogy ez ugyanolyan fontos része a hívő életnek, mint akár az igeolvasás vagy imádkozás. Urunk, taníts meg bennünket a pénzünkkel úgy bánni, ahogy előtted kedves. Őrizd meg minket a pénz szerelmétől, a káros kívánságoktól, a hittől való eltévejedéstől, pusztulástól és romlástól. Őrizd meg életünket, hogy az tiszta legyen, felépülve, megelevenedve a kegyelmettől, élhessen, és átélhessük az áldásodat, még az anyagi dolgainkon is, hiszen ezt ígéred mindazoknak, akik országodat támogatják. Valóban hadd éljük át a te csodálatos kegyelmedet, áldásaidat életünk minden területén. Hadd bízzuk rád gyülekezetünk minden tagját, áld meg gyülekezetünkben az édesanyákat élő hittel és áldott példával, áld meg a gyermekeket, könyörülj a betegjeinken, a szenvedőkön, könyörülj az édesapákon, nagypapákon és nagymamákon, könyörülj Istenünk a hittanos gyermekeken is, mindenkin, ebben az egész gyülekezetben. Kérünk téged, Urunk, hogy ragyogtasd előttünk Krisztus evangéliumát, hogy hitünk ezt megragadja. Hadd lássuk meg ezt a csodát, hogy te nem veszendő dolgokon, ezüstön és aranyon váltottál meg, hanem Jézus Krisztusnak, a báránynak drága vérén. Köszönjük áldozatodat, köszönjük Krisztus áldozatát, amelyben van bűneink bocsánata és örök életünk. Ajándékozz élő hitet és a veled való igazi élő közösséget nekünk. Amen. A csendes percben mindenki a szíve fohászát, imáját vigye oda őszintén Isten elé. az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti azért így imádkozzatok: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. Semmi felől ne aggodalmaskodjatok, hanem minden alkalommal, hálaadással tárjátok fel kéréseiteket az Isten előtt, és az élő Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket, gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Testvérek, a záró énekünk a 230-as dicséretünknek második, harmadik és negyedik versei, utána pedig fennállva a himnuszt fogjuk énekelni. Tehát a 230-as énekünket keressük ki ismét, annak a második, harmadik és negyedik versét énekeljük, utána pedig fennállva a himnuszt. 230-as ének második verse így kezdődik: bánt a sok gond, űz a bánat, tört remény vagy félelem.
Oh,